Üdvözlöm a kedves hallgatókat, engem Bozzai Zoltánnak hívnak, ez pedig az Epizodista Podcast. Minden bizonnyal sokan felismertétek a Severance-nek, vagyis a különvállásnak az intróját, nem véletlenül választottam ezt a mai adáshoz. Ugye maga a sorozat, illetve az intró is egyfajta futurisztikus jelleggel bír, és így próbáltam egyfajta párhuzamot vonni ennek kapcsán, valamint a között, hogy a mostani adás is futurisztikus lesz, a jövőbe látunk, illetve a jövőbe nézünk, majd egyfajta Nostradamus módon megpróbálom megjósolni a tévés iparág következő 3-4, max. 5 évét, hogyan nézhet ez ki. Ugyan korábban már készítettem adást annak kapcsán, hogy a streaming milyen irányba tart, most ezt szeretném kibővíteni, és hát értelemszerűen azért az elmúlt hónapokban több új információs napvilágot látott, amely miatt így update-elném az akkori kijelentéseimet, és még egyszer hangsúlyozom, hogy most nem kizárólag a streamingről lesz szó, hanem egy általános képet szeretnék festeni. Az ötletet a mai adáshoz a The Hollywood Reporter egyik cikke adta, amely azon lamentál, hogy vajon mekkora esélye van annak, hogy 3 éven belül az Apple felvásárolja Disney-t, egy kifejezetten érdekes cikk, elég komoly forrásokkal alátámasztva, úgyhogy ez adja az egyik vázát a mai adásnak majd. Ugye korábbi adások során már készítettem egy ilyen történelmi tablót, vagy legalábbis történelmi áttekintést arról, hogy az országos televíziózás, majd a kábeles televíziózás hogyan működött az USA-ban, és hogyan történt meg a streamingnek a forradalma. Ezt semmiképpen sem szeretném hát így teljességében megismételni, mert hát egyrészt magamat nem szeretném ismételni, másrészt titeket se szeretnélek untatni. Nagyon röviden átvéve a történetet, az országos csatornák több évtizeden keresztül uralták a mezőnyt, már ami a szkriptelt televíziózást illeti. 1956 és 86 között a három nagy, az NBC, a CBS, valamint az ABC vitték a prímet, aztán 86-ban érkezett hozzájuk a Fox, és 95-ben pedig a UPN, valamint a WB, ugye ez a Warner Bros. Rövidítése. Ez utóbbi két csatorna 2006-ban szűnt meg, egyesítették erőiket, és így jött létre a CW. A nagy változás a 90-es évek második felében köszöntött be, 99-et emelném ki, ugye Sopranos bemutatását, vagy bemutatóját, amikor is az HBO, hát már korábban az Ozzal is letette a névjegyét, de tulajdonképpen ez az a dátum, ez az a pont, amikor elindítottam a televíziózás aranykorszakát. Ugye fizetős kábelcsatorna az HBO, nem sorolom fel, mert elképesztő hosszú ideig tartana, hogy milyen alapvetéseket tettek le az asztalra. Fizetős kábelcsatorna, még a Showtime, a Starzot lehetne kiemelni. Aztán basic kábelcsatornák közül, ugye alapkábelcsatornák közül az FX, az AMC, amelyek egészen fantasztikus sorozatokat adtak nekünk az elmúlt évtizedek során. Lehetne még a USA Networköt, a TNT-t kiemelni, a TBS-t esetleg, a sci-fi-t, bár hát aztán nagyon-nagyon kétes értékű minőségű sorozatok fűződnek a nevükhöz, de hát azért egy Battlestar Galactica miatt a sci-fi-ről is meg kell emlékezni, és lehetne még hosszasan sorolni. Igazándiból a lényeg az, hogy egy olyan gazdasági modell alakult ki Amerikában a 2000-es években, illetve már azt megelőzően is, majd mindenki számára jól működött. Ugye itt arról kell beszélnem, hogy a szindikátusi sugárzásnak köszönhetően, hogyha alapvetően sikeres volt egy sorozat, akkor a benne részvevők kivétel nélkül jól jártak. Jól járt a csatorna, amelyik ugye licenszelte az adott tartalmat, jól járt a gyártó stúdió, mert hogyha tényleg mondjuk 100 vagy akár a fölötti részig elment az adott sorozat, el tudta adni utósugárzásra, és akkor ebből hatalmas, adott esetben hatalmas bevételekre lehetett szert tenni, elég kiemelni a Seinfeldet, amely állít a 2013-14-es évig, állítólag jelzőt ki is hagyom, 3 milliárd dolláros bevételt hozott a gyártó stúdió számára a szindikátusai utósugárzásoknak köszönhetően. És, ez fontos kiemelni, a készítők, majd a színészek is, elég komoly jutalékkal rendelkeztek, elég komoly jutalékot kaptak. Ez azért fontos kiemelni, mert Jerry Seinfeldnek a vagyonát napjában 950 millió dollárra becsülik. Ennek a jelentős része, most ez csak úgy tippelem, de 88%-a jó esélye ezekből a jutalékokból jött össze. És pont ez a mai válsághelyzetnek, sztrájkokkal kísért válsághelyzetnek az egyik, hát ilyen fő problémája, hogy a streaming szolgáltatók nem nagyon adnak jutalékokat az utolsugárzások során, vagy nagyobb sikerek esetében sem. Az elmúlt hetek tele vannak olyan képekkel a Twitteren, amelyben színészek mutatják a néhány centes, vagy ott esetben 0,00 dolláros csekeiket. Utóbbi egyébként a Disney-től érkezett, a postaköltség magasabb volt, mint maga a jutalék, tehát eleve $0, tehát nonsense, úgyhogy ez a forgatókönyvek is a színészek sztrájkköveteléseinek is az egyik központi témája, hogy igen, egyrészt meg kell őket fizetni, másrészt a jutalékok nagyon elmaradnak a streaminges iparágon belül, úgyhogy érdemes itt látni a kontrasztot, hogy annó ez a ténylegesen sikeresen működő szindikátusi utolsugárzás, ez mennyire jól kiszolgálta a tévés iparágnak szinte minden részvevőjét, és napjainkban bizony elég komoly problémák adódnak abból, hogy a gazdasági szerkezete nincsen jól megalkotva a jelenlegi felállásnak. És ha már a streaming szóba került, akkor emeljük ki a 2013-as évet, amikor is bemutatták az első saját gyártású sorozatokat, a House of Cards-ot. Itt zárójelbe jegyezném meg, hogy hivatalosan Lilyhammer volt az első nagy költségvetésű, nagy presztízsű saját gyártásuk, az mégis a House of Cards. És 6 éven keresztül nem nagyon volt komoly próbálkozó a streaming piacon, legalábbis olyan komoly próbálkozó, amíg saját gyártású sorozatokkal állt volna elő, és a nagy stúdiók végignézték azt, ahogy letarolja a mezőnyt a Netflix, hatalmas előfizetői tábort kialakítva, a Wall Street nagyon jól reagált a Netflix sikereire, és mindenki azt gondolta ekkor Hollywoodban, hogy tényleg a streaming-e jövő. Ebben egyébként nem is tévedtek, abban tévedtek, hogy úgy lehet majd a Netflixnek a trónját elcsenni, hogyha egy content háborúba állnak bele, minél több pénzt költenek a saját gyártási tartalmakra, és ezáltal az előfizetői táborok is növekszik, és akkor sikerül majd a Netflixet leváltani a trónról. Hát tévedtek. Ugyanis, mint kiderült, akár a Disney Plus 2019-ben, akár az HBO Max 2020-ban, azt lehet mondani a Paramount Plus-t, a Peacock-ot, az Apple TV Plus-t, Amazon Prime Videót, a legnagyobb részvevőit ugye ennek a streaming háborúnak. Tévedtek abban a tekintetben, hogy az előfizetői tábornak a növelése hozza el a nagy sikert, és a gazdasági éves, negyedéves gazdasági mutatók azt jelentették, hogy bár lehet, hogy az adott stúdió vagy cég sikeres évet zárt maga mögött, de szinte minden egyes esetben a streaming részlegek komoly veszteségeket generáltak, és ezáltal egyre jobban megkongatták a vészharangokat a Wall Street-en is, részvények pedig, illetve árfolyamok elkezdtek csökkenni. Értelemszerűen erre valamit lépni kellett, és az elmúlt nagyjából egy év történései azt mutatják, hogy észbe kaptak a nagy stúdiók, a Disney-nél, a Warner-nél, Warner Brothers Discovery teljes egészében kimondva, de talán így ezért mégiscsak mindenki számára rövidebb, meg ismerősebb. De Disney-nél, Warner-nél, Paramount-nál, Universal-nál. A Sony-t nem említem, mert a Sony bölcs módon kimaradt ebből a streaming háborúból, legalábbis olyan értelemben, hogy nem kezdett bele egy saját platform készítésébe. És akkor most érkeztünk a műsor azon részéhez, amikor megpróbálom a Nostradamus énemet előhozni, hogy mit tartogathat a jövő. Én 3 esetőséget próbálok felvázolni számotokra. Az egyik alapvetően a költségek visszaszorításáról szól, ami már elkezdődött, sajnos nagyon sok esetben sorozatok törlése, ami persze gazdasági értelme való érthető, de de mégse. Tehát főleg ennek a módja nem érthető. Tehát az, hogy Twitteren szembesül vele elég sok sorozat vagy filmkészítő, hogy hip-hop törölték a sorozat az egész platformról úgy, hogy jól lehet még fizikai copy, tehát fizikai értelemben sem jutott hozzá, akár egy DVD, egy Blu-ray lemez formájában a saját alkotásához, és kvázi örökre eltűnt a vadászmezőkről, idézősen értve az utóbbi kifejezést, tehát ez döbbenetes számomra, és nagyon sok esetben azzal indokolták a cégek, ugye akár mondjuk a Disney Plus, vagy az HBO Max esetében, Iger, illetve Czászláv, hogy hát azért jutalékok, sok mindent kell a sorozatok után fizetni. Oké, értem, de megint ott tart, hogy mégse értem, mint kiderült, nem nagyon szeretnek jutalékot fizetni, tehát itt értem, szóval az adójóváírásoknak a megoldását kell előhozni, hát minden bizonnyal nyertek ezzel a cégek, költségeket spóroltak, jól néz ki a különböző negyedéves mutatókban, de az a bullshit dumát, amit most el is van, amit lenyomtak, azt értelmesen nem kell bevenni. De a mi szempontunkban most a lényeg az, hogy mindenképpen a költségek minimalizálása vagy a költségcsökkentés az egyik járható út, annak kapcsán, hogy profitábilissá váljanak ezek a streaming szolgáltatások. Mindenképpen a profitabilitás szolgálja, bármilyen furcsán is hangzik, a sztrájk is, főként a forgatókönyvírók sztrájkja. Nem véletlen az, hogy augusztus 1-ig nem is ültek tárgyalóasztalhoz a cégek vagy stúdió képviselői a forgatókönyvírók céhével. Ugyanis érdekes módon pont augusztus 1-e az a dátum, amikor is a nagy, úgymond overall dealek, nagy szerződések megszüntethetőek a cégek által. Kikre gondolok itt? Ryan Murphy 300 millió dolláros szerződése a Netflix-el, elég komoly összeggel bír a Paramount és Taylor Sheridan szerződése, vagy Shonda Rhimes is szintén a Netflix, Tyler Perry szerződése, illetve szerződései a BET csatornával. Tehát nem véletlen, hogy egész augusztus 1-i elnézés időpontig nem is vették a fáradtságot a cégek képviselői szóbájának az írókkal, és akkor hirtelen augusztus 2-án pedig már elkezdődtek a tárgyalások, vagy legalábbis egy tárgyalási kör már lezajlott. Tehát azért ez eléggé szembetűnő, én azt gondolom. Tehát ilyen formán is szeretnének költségeket spórolni az említett cégek. Szóval egy summa summarum kimondható spórolás. A Peak TV az egyértelműen véget ért, a strike miatt duplán véget ért, ha fogalmazhatok így, a strike nélkül is véget ért volna, de ez most ezt tényleg tacsra tette. A folyamatosan növekvő számait a scripted sorozatoknak az USA-ban, az elmúlt kb. 7-8 évben folyamatosan növekedett a bemutatók száma, hál' Istennek egy egyébként én azt gondolom, hogy minőség terén is igencsak el vagyunk is kényeztetve, de hát most aztán vége lesz a jó világunknak. Kicsit ilyen kérdés felkiáltó, hogy mondtam ezt a mondatot, vagy tettem fel a kérdést. Meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Én azt gondolom, hogy azért sokkal körültekintőbbek lesznek a Disney-nél, a Paramount-nál, a Universal-nál, az HBO-n, a Warner, inkább így fejezem ki magam, hogy mit rendelnek be, mit kaszálnak el, úgyhogy a spórlás mindenképpen a jövő egyik kulcsszava, a jelen is, és ez mindenképpen folytatódni fog a jövőben is. Mi a másik jövőbeli lehetőség az említett szolgáltatók, illetve cégek számára? A reklámok. Erről is beszéltem már korábban, ugye mindegyik szolgáltató szinte mindegyik szolgáltató elindította már a reklámmal telített csomagját, vagy reklámokkal felvértezett csomagját, amelyet kevesebbért kínálnak, mint azon csomagot, amelyért értelemszerűen hát reklámokat nem kap az adott előfizető, nem zavarja, viszont többet is kell fizetni, és alapvetően jó ötletnek tűntek ezek. A legutóbbi hát kimutatások alapján azonban azonban nem hoz annyi pénzt az a konyhára, mint amire számítottak, akár a Disney-nél, akár a Warner-nél, de akár mondhatnám a Netflixet is, akik szintén éllovasok voltak ebben a tekintetben egyébként, és hát kérdés az, hogy ez mennyire lesz egyébként egy járható út. Én azt gondolom, hogy nem fognak ezek a reklámos csomók eltűnni, semmiképpen se. Alapvetően az áll a háttérben, hogy a reklámipar azért elég komoly problémákkal néz szembe, hiszen nem is maga a reklámipar, a reklámiparban lévő összegek nem közelítik meg a korábbi évekre, illetve évtizedekre jellemző hát pénzösszegeket. Nincs egész egyszerűen annyi pénz az advertisingból, ilyen kicsit én angolosan fejezem ki magam, mint ami korábbi években volt, azonban ez változhat idővel, valószínűleg fog is, úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen szerintem kivárásra játszanak ezek a cégek, megvannak ezek a csomagok, mindenképpen előnyös, hogy van ilyen lehetőség is, és idővel azért ezek majd komolyabb bevételt tudnak generálni az egyes cégcsoportok számára. Még mindig a reklámok területén maradva szeretnék kiemelni egy olyan területet, amely viszont rohamosan fejlődik, és úgy látszik, hogy erre felkapták a fejüket ezek a nagy streaming szolgáltatók is.
És ez nem más, mint a Fast, és nem fogom hozzátenni, hogy And the Furious. Ez egy nagyon gyenge poén, de mégis magasabb volt, elnézéseteket kérem. A Fast az a Free Ad Supported Televisionnek a rövidítése, és ez a mozaik szó tulajdonképpen egy, mondhatjuk azt, hogy műfajt jelöl, vagy legalábbis egy olyan szolgáltatási metódust, amely az elmúlt néhány év során vált egyre népszerűbbé. A Fast egyszerre vegyíti a lineáris jellegű és a streaming jellegű szolgáltatásokat, vagy műsorközlést. Ugye lineáris alatt elsősorban azt lehet érteni, most mondok egy hétköznapi példát, hogyha bekapcsoljuk a tévét, megy valami mondjuk az Arena 4-en, Sport 1-en, RTL-en, stb. Köztévét nem mondok, jó? Elnézést az enyhe, vagy nem is olyan enyhe politikai felhangért, na de szóval azt nem, hogy maximum sportközvetítésnél. A lényeg az, hogy bekapcsoljuk a tévét, és látjuk akkor azt, hogy az adott csatornán milyen műsorok mennek. Ugye ezek a műsorok előre megvannak 6-10 órakor kezdik a sportközvetítés, és 11 órától a sorozat, este 8-tól a film, reggel mit a rajzfilmek mennek, ez a lineáris jellegű, amikor kvázi nem választjuk ki mi, mint a streaming szolgáltatók esetében, hogy mit szeretnénk nézni, hanem a lineáris műsorsugárzás értelmében adott, hogy ezt hogyan kapjuk. Na most ez jellemző a Fast szolgáltatókra is, mondok rájuk majd egyébként konkrét példákat természetesen, hogy egy ilyet nyitsz meg, és egy kicsit spoilereztem, hogy mit jelent, hogy ez, hogy megnyitni, akkor mondok ténylegesen konkrét példát, az Amazonnak van egy ilyen Fast szolgáltatása, hogy Freevee, dupla E-vel mind a két esetben, tehát Freevee, aminél a következő történik, megnyitod az applikációt, és az applikációban nem választod ki, nem választhatod ki, hogy te most ezt vagy ezt szeretnéd nézni, hanem éppen ami szembe jön, tehát ami kvázi a műsor rendben következik, azt lehet nézni. Tehát ez egyfajta egy kicsit egy régi módi, ez erre mondják azt, hogy lineáris jellegű tévézés. Most mi ebbe a streaming rész, hogy mondtam, hogy vegyíti a kettőt. Maga a technológia. Tehát nem szatellit, nem set-top box az, ami által működésre bírható, ugye, meg ami vezéli tulajdonképpen ezeket a csatornákat, hanem a streamingen mennek ezek. Ez azt jelenti, hogy nem csak tévén keresztül, hanem ugyanúgy tudod ezeket nézni a mobilodon, a laptopodon, a tableteden, stb. Stb. Na most érdekes, hogy ezt a kettőt nagyon sikeresen lehet ötvözni. Lehet, hogy sokan azt mondanátok, hogy jó, tehát a streamingnek éppen az a lényege, hogy én választom ki, hogy milyen sorozat, milyen filmet, milyen dokumentumfilmet, reality-t nézek, Nagyon sokszor szembesül vele az ember, és szerintem az általán nézőknek egy jelentős része szembesül, hogy ó, basszus, most nem tudom, hogy mi legyen. Majd, ó, de nincsen kedvem keresgélni, tehát a túlságosan nagy elkényelmesedésnek is megvan ugye a maga hátülütője, és ezek szerint, is Amerikában nagyon sokan vágynak arra, hogy igenis elég legyen téve, hogy na most ekkor ez van, ekkor az van, és bizonyos időpontban azt vetítik, amit, és akkor alkalmazkodni is kell, hogy az ember szeretné megnézni. Viszont kényelmi faktor, hogy bárhol megnézheti ezt, ugye a streaming rész pedig ezt az előnyt tudja adni. És nem mondtam el egy valószínűleg egyértelmű előnyét, de azért mindenképpen ezt ki kell emelni, hogy ezért nem fizetsz. Tehát nem kell fizetni ezekért a szolgáltatókért, vagy szolgáltatásokért, csatornákért, bárhogy hívjuk őket, mert valahol mindegyik ez igaz rájuk, nem kell értük fizetni egy cserébe, viszont vannak reklámok. Tehát valahol azért a régi országos kábelcsatornás módszereknek egy ilyen érdeke, a mostani streamingnek egy érdekes hibridje a fast televíziózás, és nagyon sokan vannak úgy vele, hogy jó, körülbelül ilyen, én amit néztem, olyan 13-14 percenként vannak reklámok, nem túl hosszúak, én elég rövid reklámok beiktatva, és akkor visszajön tényleg az a régi feeling, az a lineáris jellegű, de közben maga a technológia pedig előre haladottnak mondható. Mik ezek a streaming szolgáltatók? Hát nem tudom az összeset felsorolni, több száz is található Amerikában, na most értelemszerűen néhányat azért szeretnék kiemelni, amelyek az elmúlt időszakban kifejezetten népszerűvé váltak. Én a Pluto TV, ilyen érdekes nevet kapott a bolygóról, ami nem is bolygó, ez a Paramount cégcsoporthoz tartozik, elég komoly sikereket ért el eddig, a Roku Channel, ugye a Roku az egy viszonylag nagyobb cégcsoport, én első mondani is hanem őket, hogy meg szerintem az amerikai többsége is, hogy operációs rendszereket készítenek mondjuk televízióhoz, de viszonylag széles a palettájuk egyébként, meg lehet említeni a Tubit is, ami a Foxnak a Fast Channel szolgáltatása, és itt a Fox alatt a régi Foxot értem, ugyanis ugye a Foxnak, a 20th Century Foxnak jelentős része el lett adva, többek között a filmstúdió, meg az FX is el lett adva a Disneynek, de ugye maga a hírcsatorna, meg maga az országos csatorna az maradt a Rupert Murdoch és családjának a birtokában, és tehát ehhez az utóbbihoz tartozik még ez a Tubi nevű csatorna, és említettem ugye az Amazonnak a Fast Channel szolgáltatását, tehát az Amazon Freevee-t, és ha már szóba került a Freevee, akkor egy történelmi pillanatnak lehetünk fül és szemtanúi, szem és fültani, talán ez a sorrend azért mégiscsak jobb, néhány héttel ezelőtt, amikor bejelentették egy fő kategóriában, ugye a legjobb komédia kategóriában, hogy egy Fast szolgáltató terméke is originális jelölést kapott, egy Jury Duty nevű áldokumentarista komédia, nagyon jó egyébként, próbáljátok ki, és azért ez mutatja azt is, hogy folyamatosan feljövően vannak originálok terén is, bár még nem elsősorban erre támaszkodnak, de nem, Peter Dinklage-nek az egyik filmtervéről olvastam a Tubi, ha jól emlékszem a Tubira, és azért sorozatban jelentik be az originálokat filmekre és sorozatokra, nem olyan mértékben, nem olyan mennyiségben még, mint amit anno megszokhattunk, vagy hát még most is azért alapvetően a sztrájk előtt megszokhattunk a streaming szolgáltatóktól, de ez szépen fog fokozatosan növelik az origináljaiknak a számát, és alapvetően ugye bevásárolnak ezek a fast channel-ök korábbi filmekből, sorozatokból, vagy odájutottunk, hogy bizonyos esetben mencsvára is lehet azon sorozatoknak, amelyeket hát úgy hirtelen törölnek bizonyos streaming szolgáltatókról, mint ugye ez történt a Nevers esetében, ugye ez egy HBO sorozat, Josh Whedon sorozata, vagy a Westworld, amelynek a 4 évadát teljesen törölte David Sassavit a Warner Brothers Discovery, és a Tubi vette meg az utolsugárzási jogokat a Roku Channel egyetemben, tehát bizony sok esetben ilyen értelemben csak lehet, hogy amit törölnek ezek a streaming szolgáltatók, ha látnak benne lehetőséget a fast channelok, akkor megvásárolhatják, valamelyiket át is vehetik idővel, újabb évadot adva nekik, sajátokat készíznek, tehát azért itt a jövőkép bizony alakulhat. Ami igazándiból a legfontosabb most a mai adás kapcsán számunkra, hogy elég jól mennek anyagi értelemben ezek a fast channelök, és erre felfigyeltek értelemszerűen a különböző streaming szolgáltatók, úgyhogy is megpróbálnak a sajátjaikkal elállni az Amazonnak már, mint ahogy említettem, van is, és sok esetben is csak egyel értelemszerűen. Az emberek nagyon rákaptak erre a fajta formátumra kint az USA. És azért is lényeges még, mert ugye említettem azt, hogy mennyire fontos volt az ország és a kábelcsatornáknak ez a szimbiózus, ez a fajta szindikátus sugárzás, egy utolsugárzás, hogy mindenki jól járhatott. Nem mondom, hogy mindig ez volt, ez értelemszerűen nem. De sokszor sokan jól jártak ezzel, mert jól volt felépítve a gazdasági modell, és ugye ez, ha nem is tűnt el, de azért jóval kisebb szerepel bír már napjainkban. Most ennek egy fajta mintázata, mintha, és ez nagyon feltételes módban mondom, kialakulóban lehetne. Tehát igen, reális esély van arra, hogy a streaming szolgáltatók közül, amelyeket említettem, amelyeket kiemeltem, hogy komoly galibában vannak a bevételek, illetve elsősorban a költségek terén, azok úgy dönthetnek, hogy akkor adnak át sorozatokat. Elkészítik, originálok, és akkor majd szépen mondjuk 3 évad után elkasszálják, akkor megveszi a Roku Channel, a Tubi, a Pluto TV, és mint mondtam, tényleg több mint 100-an, csak a legnagyobbakat emeltem ki. Ez egy jó üzlet lehet, ez egy plusz újabb bevételi forrását a streaming szolgáltatók számára. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy fontos és járható út, miközben a költségeket csökkentik, egy újabb bevételi forrásra tehetnek szert, illetve értelemszerűen a library, a könyvtárnak a felhasználása is egy fontos bevételi forrás. Előutóbb hírtattam arról, hogy az HBO néhány originálja az Insecure-től elkezdve a Band of Brothers-en át a Ballers-ig nem is átment a Netflix, ez nem fontos, hogy maradt az HBO Max-en, illetve Amerikában a Max-en, tehát ugyanígy elérhető, de a Netflixen is elérhetővé váltak, tehát ezért is nem szivárgott, hogy mennyi, de minden bizony azért komolyabb összeget fizetett a Netflix. Tehát a már meglévő library-nek az továbbadása, kölcsönzése akár fast szolgáltatóknak, akár más streaming szolgáltatóknak. Netflix vásárolhat fel sorozatokat, vagy vehet meg bizonyos időre, akár az Amazon Prime Video lehet ilyen szempontból célállomás, az Apple TV Plus, hát ez egy kérdéses, mert ők ugye ezzel még nem nagyon éltek, és ez, mint említettem, komoly bevételt jelenthet, úgyhogy már tényleg így a reklámos rész, a költségek csökkentése, az új bevételi források megtalálása mind-mind a jövőbeli lehetőségeket vázolja fel, és mindenben az irányban mutat, hogy tényleg egy okos taktikával profitábilissá lehet tenni a streaminget is, és azt gondolom, hogy mindenképpen ez lesz majd az irány. És akkor nézzük a harmadik lehetőséget, ami egy igencsak érdekes, és talán a legizgalmasabb jövőképet festi elénk. Kíváncsi vagyok, hogy ehhez mit szóltok majd. Ahogy ezt a műsor elején már említettem, a The Hollywood Reporter egyik cikke adta a harmadik opciónak, vagy lehetőségnek az én buksimban legalábbis a kiinduló pontját. Ugye magának a cikknek a címe is eléggé sokat mondott, Disney sale to Apple, don't count it out this time, tehát lefordítjuk azt, hogy a Disney eladásra kerülne az Apple át, hogy az Apple felvásárolja a Disney-t, az egy szebben, magyarosabban hangzik, ezúttal nehessegessük el a gondolatot, kicsit szabad fordítással élve. A szerzők, hogy itt Kim Masters az egyikük, a másik pedig Alex Veprin, Kim Masters én hadd dicsérjem meg, nem mint hogyha eljutna hozzá, de az utóbbi hónapokban elég sok jól felépített, logikus, benfentes információkkal részletezett cikkel állt elő, úgyhogy remek munkát végez, érdemes követni őt egyébként, Twitteren is, meg így a Hollywood Reporterben az írásait. No, alapvetően ugye az alapfeltevés benne a címbe is, hogy mennyire tűnik eshetőségnek, mennyire tűnik lehetségesnek az, hogy a Disney az Apple birtokába kerül. Ez elég durva ezt kimondani, és eléggé szinte hihetetlennek is hat elsőre is az, hogy ez megvalósul-e. Jelenleg mondjuk, hogyha fogadóirodáknál kellene erre tenni tétet, én azt gondolom, hogy sokkal magasabb lenne az otca, tehát sokkal kevésbé lenne valószínű, hogy ez ténylegesen megtörténik, de az, hogy ezzel a kéréssel el lehet játszani, el lehet gondolkodni, az sokat mondó, és tényleg egyáltalán nem kizárható egyébként. Ugye ezt tudni kell, hogy a Disney és az Apple közötti kapcsolatrendszer, legalább a vezetőségi szinten már viszonylag hosszú ideje fennáll. Steve Jobs 2006 és 2011, tehát haláláig a Disney igazgatók tanácsának volt az egyik tagja, és 2011-től pedig Bob Iger volt egészen 2019-ig az Apple igazgatók tanácsának egyik tagja, ugye ezért ezek elég komoly titulusok, és hát 2019. szeptemberében mondott le tulajdonképpen Iger az igazgató tanácsi pozíciójáról. Ugye ekkor kezdte el az Apple a streaming szolgáltatását és a saját gyártási sorozatok készítésébe ekkor fogott. Azt tudjuk, hogy a Disney elmúlt pár éve azért finoman szólva se volt hát egyöntetű siker. Azért váltam ki a megfelelő jelző használatával, mert voltak, meg vannak is olyan üzletágai a Disneynek, amik remekül mennek, de mások meg viszik a pénzt, és nem véletlen az, hogy visszahívták Bob Igert, több mint másfél évtizedig regnáló CEO-t, hogy rendet tegyen, értelemszerűen főleg a streaming üzletágon belül. Én azt gondolom, ezt el is kezdte Iger, nem biztos, mint egy 100% esetében, és ez még az a gazdasági érte nem biztos, hogy minden egyes lépése egyébként indokolható, főleg azoknak a mikéntjei, de ezekről már ugye beszéltem korábbi adásokban, úgyhogy nem ismételném magam, meg azért Iger, mintha nem lenne önmaga, tehát olyan mondatokat enged meg magának, olyan idézetek jönnek tőle, mondjuk a sztrájk kapcsán, és ami azt gondolom, hogy kontraproduktív. Tehát meg lehet nézni, még egy Netflix esetében, akik rohadtul nagy francok egyébként a jutalékok kérdésében. Nagyon nem kell félteni a Netflixet, de legalább a kifelé való kommunikációjuk sokkal, sokkal korrektebb, sokkal inkább arra irányul, hogy próbáljuk megoldani ezt a nehéz kérdést, mindenki számára megfelelő legyen majd a megoldás. Addig Iger, mint egy futóbolon nyilatkozik az utóbbi időben, tehát nem tudom egyébként, hogy mi lehet-e, és azért ez biztos, hogy nem viszi előrébb a Disney ügyét sem. Nem viszont egyértelműen kijelenthető, hogy ezeknek a cégeknek, a régi nagy stúdió vállalatoknak, vagy stúdióknak, amint a Paramount, a Universal, a Disney, a Warner, ugye Foxot már nem említem, mert a Fox ugye már, a 20th Century Fox már a Disney-n belül van, kétséges a túlélése. Tehát itt említettem az első és a másik opciót, a streaming szolgáltatások kapcsán, hogy el lehet nyereségesíteni. Azt mondom, ezek működőképesek, ezeket már kipróbálták, fejlesztik az egyes cégeken belül, látunk példákat mindegyikre is, és ezek járható utak, én azt gondolom. A kérdés az, hogy meddig? Tehát streaming a jövő, egyértelmű, az is látszik, hogy a kezdeti problémák, túl magas költségek miatt most hogyan próbálják ezt az irányt visszafordítani. Látjuk, hogy ezekben van ráció, ahogy én szerintem végigmentem ezeken, én azt gondolom, hogy látszik. Viszont mindezek ellenére az is érződik, hogy a hosszú távú jövője ezeknek a cégnek még így is kérdéses. Miért is van ez? Egész egyszerűen egy olyan példával próbál megérzékeltetni, hogy szép nagy halak, de amikor egy cápa kerül a közelükbe, akkor nincs miről beszélni. Egyértelműen a cápa a legerősebb. És felfalja ezeket a mércevonó alapvetően nagy halaknak számító cégeket. Kik a cápák a történetben? Az egyikük az Apple, a másik pedig az Amazon. Ugye én már többször említettem, hogy ezek azok a nagy cégek, amelyek nincsenek rászorulva jelenleg biztosan, de még évek múlva se lesznek rászorulva arra, hogy profitábilis legyen az ő streaming részeük. Ez a portfóliójuknak egy, azt kell mondanom, hogy kis része, közepes talán, hogyha ne a kissel éljek, de gondoljunk csak abba bele, hogy az Apple esetében 62 milliárd dollár a úgymond készpénz elérhetőség, angol van egy jobb kifejezés, ez a cash equivalence. 62 milliárd dollár, amit most csak így hirtelen szabadjára tudnak engem, valamit meg kell vásárolni, hogy mennyi az értéke az Apple-nek, az pedig egészen döbbenetes, 3000 milliárd dollár. 3000 milliárd dollár az értéke. Most, hogyha belegondolunk abba, hogy mondjuk az Apple számára mennyit jelenthet kiadásként egy évben a tartalomgyártás az Apple TV Plus-ra, én most egy ilyen 10 millióra tippelek. De tényleg csak tippelek, nincs erről sem hivatalos, sem félhivatalos adat. Netflix olyan 20 millió körül van, Apple látszik, hogy magas a produkciós költség, sorozatoknál, filmeknél is, de azért kevesebb van mennyiségben, mint mondjuk a Netflix esetén, mondjuk 10 millióra, 8-9-10 millió körül valószínűleg millió dollár. És akkor az előző összekkel hasonlítsuk össze. Tehát nekik ez tényleg apró pénz, és sokkal fontosabb számukra a presztízs, ami egyébként kifejezetten nagy, erről nyilatkozott egyébként maga a CEO Tim Cook, akinek 2022-es éves fizetése, nehéz a fizetés szót itt kimondani, mert ugye ez különböző járlék a bónuszokkal, de mindegy, tehát legegyszerűbben úgy lehet mondani, ténylegesen fizetése az 84 millió dollár volt, és egyébként nagyon rendes volt Cook, mert 40%-os fizetés megvonásba ment bele, tulajdonképpen 49 millió dollárt fog majd keresni 2023-ban, de még ez az összeg is a többszöröse annak, amit tartalomra költ az Apple TV Plus címen, tehát azért ez gondolom, hogy sokat mondó. Ahogy az is, hogy most már elérte az 1 milliárdot, hogy az 1 milliárd fölött van azoknak az embereknek a száma, akik valamilyen Apple szolgáltatásra használják, ebben én is benne, hogy miközben a telefon nem Apple, és alapvetően a laptop, tablet, bármit nézek, nem tartozok az Apple táborába, az Apple TV Plus-ra van előfizetésem, szeretném is ezt még hosszú idén megtartani, egyébként szerintem nagyon-nagyon szépen fejlődik maga az applikáció, és eleve a streaming szolgáltatás is zárója bezárva, tehát hogy 1 milliárd felett van ugye a különböző rengeteg szolgáltatásoknak az összhasználói létszáma, és nekik ez a legfontosabb, hiszen azokból jönnek be a komoly bevételek, hogy ezek így az ökoszisztum ez összekapcsolódik, és mindenhonnan szépen jönnek a bevételek. Azon esetében pedig eleve más a cégnek, nem is feltétlenül azt mondom, a profilja is más, igen, ebből is részben másképp építkezik, és azért nincsenek Apple szinten, de így is egy gigantikus vállalatról van szó, amely értékében többszöröse a már említett ugye, úgymond régi nagy stúdióknak. És akkor fel lehetne tenni a kérdést, hogy rendben, mondtam néhány gondolatot annak kapcsán, hogy mondjuk az Apple miért vásárolhatja fel a Disney, de alapvetően, hogyha ez egy bűni helyszín lenne, azt mondanák, hogy ezek közvetett bizonyítékok, és ez teljesen jogos is, úgyhogy néhány egyéb állítással próbálom meg alátámasztani azt, miért szóval a cikk alapján részben, hogy miért van ennek, miért lehet erre majd lehetőség. Ugye Bob Iger az utóbbi néhány hónap során azért mondott erőseket. Most próbáljuk meg külön választani ezt attól, amikor mérgébe beszélt, mert akkor, amikor taktikai megfontolásból tette, és az utóbbihoz szeretnék néhány gondolatot fűzni. Ugye Iger kijelentette, hogy ő nem látja azt, hogy a lineáris csatornák a Disney jövőjét képeznék. Ilyen lineáris csatorna például az ABC, ugye, mint a nagymúlt ABC, az FX, az ESPN, vagy akár a National Geographic, és ez arra utalt, hogy tulajdonképpen az eladásuk került előtérbe így, és ott esetleg lehet, hogy várja is a jelentkezőket Iger, még ha ezt ilyen értelemszerűen nem is mondta ki. Itt én mindenképpen hozzátenném, hogy leginkább az FX-ért lenne kár, hogy az elmúlt 20 év során egészen elképesztő minőséget tettek le az asztalra, tényleg legalább egy tucatnyi, de leginkább másfél tucatnyi. Tehát ez szerintem 20 sorozatot elnézést fel tudnák sorolni, ami nagyon magas szintet hozott, és nagyon különleges egyedi darabokat, és nem tartaná ma ott a tévézés, vagy a sorozatok világa, nem tartana azon a megbecsültségi szinten, hogyha létezik ilyen kifejezés, de mostantól létezik. Ma, hogyha nem lenne az FX, vagy nem lett volna az FX. Úgyhogy én nagyon aggódom a csatornáért, és közben nagyon bízom benne, hogy jó helyre kerülhet majd. Így konkrétan nem lett kimondva, hogy az FX-től is megválna, az ABC lett kimondva, de a lineáris csatornákat többes számba mondta, és ha az ABC-t eladják, akkor valószínűleg az FX-et is egyébként. Meglátjuk, mindenképpen figyelmel kísérem majd ezt a részét is ennek az esemény sornak. Bocsánat, ezt muszáj volt hozzátennem, hogy az FX-es aggodalmaimnak úgymond hangot adjak. És akkor most megint jöhet egy olyan, hát fel nem tett, de akár feltehető kérdés, hogy oké, rendben, szabadulna a lineáris csatornáitól a Disney, de ez miért pont arra utal, hogy akár az Apple felvásárolhatná őket? Ugye itt azért fontos kiemelni, hogy már említettem, hogy a cápák, úgymond az Apple meg az Amazon, de azért Disney is egy igen nagy halnak számít, és az FTC, ami most nem az FTC-ről, a magyar húról beszélek, hanem a Federal Trade Commission, akiknek ehhez is kérek, az a feladata, hogy az ilyen nagyobb akvizíciók esetében felvásárlások kapcsán megfelelő jogi vizsgálatokat elvégezzék. Ugye itt monopóliummal kapcsolatos kérdések is felmerülhetnek, hogy a monopóli helyzetbe kerülnek bizonyos gazdasági szektorokba egy-egy cégek, és ugye kötelessége az FTC-nek ezeket megakadályozni, és a Biden kormányzat alatt ezekre az elég nagy hangsúlyt fektetnek. Persze kérdés, hogy aztán a jövő választáson mi fog történni, egészen horrorisztikus kimenetel is lehet, hogy jelenlegi helyzet áll, ez alatt azt értem, hogy ismételten Trump győzedelmeskedik. Na, de itt a politikáról. Úgyhogy alapvetően az, hogyha a Disney megszabadul a lineáris csomagoktól, kisebbé teszi a céget, és ezáltal a felvásárlás esélye bármilyen furán is hangzik, nagyobb. Ugye maga az Apple sem tartana egyébként igényt ezekre a lineáris csatornákra, tehát ez megint abba az irányba mutat, hogy van rá esély. Tehát miért itt szeretném kiemelni, itt nem arról van szó, hogy az Apple ajánlatot tett, itt nem arról van szó, hogy Iger erre átcsingózik, itt egy lehetséges opció kerül szóba, amely korábban pár évezet elképzelhetetlen volt, most viszont jogosan tehetjük fel a kérdést, ahogyan áll a jelenlegi gazdasági helyzet, főleg a streamingen belül egyébként. És azok a források, amelyeket én említettem a cikk során, amiket megkérdeztek Kim Masterszék, hogy mégis mennyi lehet az esélye egyrészt ennek a felvásárlásnak, másrészt annak, hogy későbbiek során ezek a régi nagy stúdiók mind-mind felvásárlásra kerüljenek. Legtöbben azt nyilatkozták, hogy ez teljesen reális forgatókönyvnek tűnik, egész egyszerűen nem lehet versenyezni, és ez szerintem a kulcs szó, vagy kulcs mondata az egész történet. Nem lehet versenyezni ezekkel a cégekkel, amelyek ugye a tartalomköltés náluk, ahogy említettem, az apró pénz. Az, hogy mennyi konkrétan profit folyik be ezekből, nekik ez nem lényegi kérdés. Míg a Disney, a Universal, a Warner, a Paramount esetében ez a legfontosabb bevételi forrás, és ezt jelenleg, és azért bármennyire is nézzük, bármennyire is beszéltem arról, hogy lehet ezt azért ügyesen hát majd kieszközölni, bármennyire is vannak opciók arra, hogy profitáblis legyen, alapvetően nagyon nehéz gazdaságilag megfelelő mederbe terelni a tartalomgyártást. Ha főleg a tartalomgyártásból származik a bevétel, akkor nincsenek könnyű helyzetben. Márpedig ezek a cégek nem tudnak profilt, és ekkora profilt nem tudnak váltani.
Értelemszerűen a Disney több szempontból is jól jönne az Apple számára. Most a legkézenfekvőbbet mondom, tehát az, ami hiányzik mondjuk az Apple-nek, az a hatalmas könyvtár, vagy egyáltalán a könyvtár. Ugye jelenleg az origináljaik, mondjuk az Apple TV Plus nézem, találhatók meg, amik egyébként minőségiek, nem mindig, nem minden egyes értem, mert az is egy tévhit, az Apple TV Plus mindig minőségi gyárt, ez nem, azért vannak bőven gyengébb tartalmaik, de azt kell mondanom, hogy jó ránézi bármelyik alkotásukra, a produkciós költség visszaköszön, és szerencsére bőven vannak olyan sorozataik, amelyek teli találatnak bizonyulnak minőségi értelembe is, úgyhogy én mint ezt korábban is kifejtettem, nagyon szeretem a szolgáltatót. És egyre több a bemutatójuk. Tehát ha megnézzük egy havi bontásba, akkor le a kalap az Apple TV Plus előtt, bőven lehet nézni, valót találni az új tartalmak között is. Viszont ami hiányzik, a következő lépés az egyértelműen az, hogy egy megfelelő könyvtár legyen, és oké, lehet építkezni 5-10 évig, és akkor még több tartalom lesz, de ez se tudja helyettesíteni azt a több évtizednyi sorozatot, filmet, bármilyen jellegű alkotást, amelyen rendelkezik, mint a Disney, vagy az említett, hogy a Paramount Universal, stb. És ez megoldaná ezt a problémájukat is. Ráadásul a termékeiknek, ugye itt megint akkor hosszan sorolhatnám, de úgyis tudjátok ti is, egy újabb, nagyon jó lehetőség lenne, akár mondjuk a marketinges szempontból nézzük, hogy a Disneyhez kapcsolódhatnak, mondjuk konkrét példáként említve mondjuk a vidámparkokat, tehát rengeteg lehetősége lenne, én azt gondolom, az Apple-nek a Disney úgymond felvásárlás kapcsán. Az persze megint egy jogos kérdés, hogy ez mennyibe kerülhetne az Apple-nek, hiszen a Disney azért, mint ahogy említettem, jókora halacska. Ha a piaci értéket nézzük, akkor 160 milliárd dollárról beszélhetünk, de hát ugye ezért is említettem, hogy az Apple mennyivel nagyobb értéket képvisel, úgymond, legalábbis számszakilag mindenképpen, ugye ott pedig 3000 milliárd. Tehát, hogyha persze nem ilyen egyszerű, hogy akkor most ennyi a piaci értéke és ennyibe kerülne a felvásárlás, ez egy jóval bonyolultabb kérdés, de mondjuk ez egy viszonylag jó irányadónak tekintetem, hogy 160 milliárdról legyen 200 milliárd dollár, mondjuk ezt az összeget érdekes kerekíteni, na mindegy, szóval legyen egy 200 milliárd dolláros érték, ami mondjuk évek múlva megveti az Apple, ez már ugye értem, szerintem nem számít a kis pénznek nekik sem, ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly befektetés, de egy képes rá az Apple? Képes. Érdekében áll? Nem minden értelemben, sőt nincsen is erre rászorulva, de szerintem abszolút benne van a pakliban. A Disney esetében látunk erre lehetőséget, egyre inkább ebbe az irányba megyünk. Én mekkora esélyt látok erre, hogy 100%-ot kellene mondanom, 50% alatt mondanám, mert ugye mondtam konkrét dolgokat, úgymond bizonyítékokat, most már remélhetően nem csak közvetett bizonyítékokat említettem számotokra, még mindig nagyjából a hihetetlen kategóriába sorolandó, hogy egy Disney mondjuk egy másik cégcsoport alá kerül, de én azt gondolom, hogy ahogy az idő múlik, ez az 50% alatti, ez feljebb mehet majd, főleg értelemszerűen, hogyha konkrétumok is történnek, tehát amikor már ilyen háttérbeszélgetések zajlanak, akkor majd nálam is megnő az esélye. Egyelőre, mint csak opció, mint lehetőség, mint egy kérdés merül fel, de ez mutatja az irányt. Mutatja az irányt, és hogyha már a Hollywood Reporter egy cikkre többször utaltam, még egyszer hadd tegyem meg, az egyik Ben Fentes, egykori cégvezető nyilatkozta, hogy
Ugye azért nem említek neveket, mert nem adták ki a neveiket, ilyen egyszerű a dolog, hogy ő abszolút azt tartja elképzelhetőnek, hogy a jövőben 3, maximum 4 nagy cégcsoport viszi majd Hollywoodot, illetve szórakoztatóipart. Ezek pedig nem mások, mint a már sokszor említett Apple, az Amazon, a Netflix, ugye, akik, mint említettem, a streaming háborúnak az idézőjeles, nem is annyira idézőjeles győztesei, és hát elég jók a jövőbeli lehetőségeik. És akkor egy negyedik, amelynél az úriember egyébként azt mondta, hogy ha az NBC Univerzát, a Warnert és a Paramountot így egybe rakjuk, illetve esetleg, hogyha ők ilyen mergerrel, tehát hogy egyesülnének, akkor ők kvázi felvehetnék a versenyt negyedik egyenrangú tagként a szórakoztatóipari versenyben is, vagy tartalomgyártásban az előbb említett hármassal, és azért ez a mondat már önmagában mutatja a pénzügyi lehetőséget, és azok közötti igen jelentős különbségeket. Könnyen lehet, hogy ezek a nagy cégek felvásárolják akár a Warnert idővel, akár a Universalt, akár a Paramountot, akár a Disneyt, és ha már ugye jövőt, meg Nostradamust emlegettem, akkor ez lenne tulajdonképpen a harmadik opció, harmadik kifutása így a, hát nem csak, ugye szórakoztatóiparnak, és azon belül is értelmesen sorozatokkal foglalkozik a podcast, ezért hát magának a tévés iparágnak is egyfajta jövőképe lehet, hogy a mezőny, amely most nagyon sok részvevőből áll, lecsökken. A lineáris csatornák száma rohamosan csökkenhet, azért figyelek a feltételes módra, a fast csatornák, tehát a free ad supported television, lineáris és streaming egyben nőhet, az értékük egyre nagyobb, a streaming szolgáltatások megmaradnak, viszont a streaming szolgáltatóknak a száma idővel lecsökkenhet, legalábbis azoknak a száma, amelyek elég sok, illetve elég minőségi tartalom hát úgymond készítésére hivatottak. Mert értem szerint streaming szolgáltatókból is rengeteget lehetne sorolni, de most megint olyanokkal ismételem magat foglalkozok, akik ugye értelemszerűen versenyeznek a tartalom előállításában, mi esetünkben a sorozatokat kiemelve. Úgyhogy könnyen lehet, hogy ez lesz. Én minden esetre abba bízok, hogy végeredményben el tudjuk ezt kerülni, minél több a részvevő, minél több a biztos anyagi lábon álló részvevője a jellegi televíziós iparnak, annál jobb helyzetben vagyunk, és én azt gondolom, hogy a sokszínűség az mindig előnyére válik, bármelyik üzletágról is beszélhetünk, meg a verseny ugye értelemszerűen, tehát az, amely jobb teljesítményre készteti a többieket is, bármennyire elcsépelt mondat, ez így van. Úgyhogy ez lenne, vagy ez lett volna a Nostradamus-i jövőbelátó, a tévés iparágat hát kicsit szakmaiban közelebbről megnéző és jövendő mondó adás. Én bízom benne, hogy tetszett nektek, bízom benne, hogy logikusan sikerült felépíteni azt, hogy a múlt és a jelen hogyan kapcsoljuk össze, és mit várhatunk a jövőben. Elég sok a lehetőség, próbáltam nem egyre fókuszálni. Érdekes lesz visszahallgatni ezt az adást, lehet, hogy az lesz, hogy ténylegesen ilyen jövendőmondó szerepkörben tetszeleketek majd, és felfedeznek így is engem, hogy mit tudom én, majd kártyát vetek szerencsétlen turistáknak valami külföldi országban, na, félreteszem a hülyeséget, szóval, hogy lehet, hogy igazam lesz bizonyos kérdésekben, de könnyen lehet az is, hogy idővel majd ténylegesen jót nevettek rajtak, mert én meg nevetek magamon. Úgyhogy ez is egy opció vagy, és ez a legvalószínűbb, hogy bizonyos kérdésekben bejön az, amit mondtam, bizonyos kérdésekben pedig nem. Egyébként így visszagondolok még a régi blogos érámra. Emlékszem, amikor elkezdtem a streamingről írni, és mint egy új, fontos, hát ilyen tévés szegmensként próbáltam arra mindig hivatkozni, és én most tudom, ez a nagy képű rész lesz, de nyugodtan utána nézhettek, utána olvashattok, az epizodista blog, vagy Doni blog, mind a két címet beírjátok, megtaláltok, és nyugodtan is sejtével kereső streaming, és a cikket írtam még a kezdetekről is, és azért alapvetően ezt én azt gondolom, és még egyszer bocsi a szerénytelenség miatt, hogy jól láttam, hogy ez egy fontos tényező, fontos szegmens lesz, hogy ez a része bejött, most ez a része bejön-e, meglátjuk. Én nagyon köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, amikor kiteszem majd a podcastet a megfelelő helyekre, illetve megszólt helyekre, akkor még szerintem az elég cudar idő lesz, úgyhogy elképzelhető, hogy most azért még többen szállnak majd arra ilyen őszi jellegű időjárásban a meghallgatásra, mint nyáron, de aztán visszatér, hogy nézem a jó idő, úgyhogy de hát az is remélhetőleg megfelelő lehetőséget tartogat majd arra, hogy meghallgassátok a podcastet. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, és találkozunk legközelebb. Addig is sziasztok!